Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok azoknak, akik nem este hallgatják a műsort, hanem valamikor napközben, és talán YouTube-on néznek bennünket, azt nagyon ajánlom, Gönc Kinga a vendégem ugyanis, őt nagyon jó nézni, hallani is. Igazán örülök, Kinga, köszönöm, hogy itt vagy, mert azt is tudom, hogy csak ritkán vagy Magyarországon, egy-egy nap, amikor éppen ráérsz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy bejöttél most a Klubrádióba. Az apropója a beszélgetésünknek az egy legújabban megjelent tanulmányköteted, ami sok-sok eddigi írásodból összegyűjtött kötet, nagy csoportról szól, majd hogy mi ez a nagy csoport, nem óvodás nagy csoportról van szó, hanem egy országban élő nagy és kis csoportokról. Egy olyan olvasmány, amit szerintem még olyanoknak is tudniuk, vagy ismerniük kellene, akik nem pszichiáterek, nem foglalkoznak lélektannal alapvetően, és nem azt akarják megfejteni, feltétlenül, hogy mi a pszichológiai háttere annak, amiben élünk, de nagyon sokat segít abban, hogy valamennyit értsünk ebből legalább. Tehát ez az egyik okom. De a másik okom az, hogy te olyan életutat jártál be eddig, és még biztos fogsz is hosszan hasonló módon, aminek minden pici részlete érdekes. Olyan jó volt készülni belőled, és olvasgatni, hogy mi mindent csináltál már az életedben. Tudtunk rólad, nyitott könyv, a Gönc Kinga élet, és mégsem. Nagyon gyorsan még annyit hozzáfűzök a bevezetés, ez kicsit hosszúra nyúlt, hogy az biztos, hogy léptennyomon megtörténik veled, ami most is az imént, hogy valaki ide jön hozzád és mesél valami gyönyörű történetet apukádról, és ilyenkor látom, hogy csillan a szemed, hát és igen, nagyon boldog igen vagy. Ez jól esik neked, gondolom, mint ahogy feltételezem, hogy hát minden gyereknek jól esik, ha az apukáját dicsérik, de őt aztán különösen.
Hát egyrészt nagyon jól esik, másrészt tényleg megható, mert apám azért a közéletből tulajdonképpen most már 25 évvel ezelőtt lépett vissza, azért ő 2000-ig volt köztársasági elnök.
És hogy hiányzik?
És azért a 25 év nagyon hosszú idő, közben egy teljes nemzedék, vagy több nemzedék is felnőtt, és tényleg megható, hogy az ember a legkülönbözőbb helyzetekben találkozik olyanokkal, akiknek van valamilyen történetük arról, hogy amikor apám ott járt, amikor találkoztak, amikor valamilyen dedikáláson összefutottak, nem tudom, szóval mindenféle történet van, és nagyon helyes történetek.
Ti mennyire voltatok napi kapcsolatban? Tehát te mennyire tudtad azt, hogy ő vele, amikor hivatalban volt, hogy mi minden történik, meg mi gondolkodik, meg mik a problémája?
Hát napi kapcsolatban voltunk, szóval azért ez egy nagyon szoros család.
Ezt tudom.
De azért igazában anyám kapta az igazi, hogy mondjam, töprengéseket, dilemmákat, nehéz helyzeteket, szóval ő volt azért az igazi háttér, akivel...
És nagyon fontos háttér, mert a benne lévő hihetetlen harmónia és bizonyosság arról, hogy hogy kell élni, az azért nagyon sokat segített.
Én azt hiszem, hogy apám erre választotta anyámat már annak idején, mikor azt hiszem, hogy 13 éves volt, vagy lehet, hogy ő már 15, anyám volt 13. Szóval valószínűleg ez a stabilitás, meg ez az ilyen nagyon, nagyon harmonikus személyisége fontos volt kezdettől, és aztán ez kiemelten fontos lett ebbe a néhány nagyon, nagyon nehéz, nagyon izgalmas évbe, ami azért a rendszerben.
Hát 10 év
ez pontosan, volt. Ez kétszer 5 év, 10 év múlva ért véget.
Az az igazság, hogy nem csak, hogy máig hiányzik, hanem múltkor valakivel beszélgettem, és egy olyan szép mondatot mondott, azt mondta, hogy én olyan boldog vagyok, hogy annak a generációnak lehetek tagja, amelyik végigélte Gönc Árpád elnökségét. Tehát ez egy ajándék, és én ugyanígy érzem. Azt gondolom, hogy rajtam kívül még rengetegen érzik így, talán nagyon kevesen nem, vagy nem is tudom, hogy van-e ilyen. Minden esetre ő valamilyen példát adott, amiről azt hittük, hogy majd lehet utánozni, de eddig még nem sikerült sajnos. Miért nem szerinted?
Hát... Én azt gondolom, hogy azért az sok szempontból egy kivételes időszak volt, ami az ő elnökségével is összeesett. Talán még az is a kivételes időszakkal függ össze, hogy ő elnök lehetett. Szóval azért azt látjuk, hogy ma egészen mások a kiválasztási szempontok, mások a politikai karrierek, hogy ott ebben a nagy változásban tényleg valaki olyan kerestetett, akinek az életútja hiteles, a személyisége hiteles, aki valahogy integrálni képes, az az érzésem, hogy volt egy igény erre. Ezt sokszor mondta apám, hogyha Donát Ferenc élt volna, akkor ő lett volna a köztársasági elnök, ha Bibó István élt volna még, akkor ő lett volna a köztársasági elnök. Tehát annak a nemzedéknek volt több olyan alakja, akit a saját életútja hitelesített, hogy a különböző autoriter rendszerekben hogyan tudtak mégis egy morális tartással énazonosak maradni.
Tehát volt bizonyítékuk és garanciájuk.
Igen, és azt gondolom, hogy egy életút az valamennyire előre is garancia. Tehát valamennyire elő lehet vetíteni, hogy aki végigcsinálta ezeket az időszakokat morális megbicsaklás nélkül, az feltehetően a hatalomtól sem bicsaklik meg, és azt is bírja.
Akkor most mondj meg nekem valamit, mert próbáltam én amennyire lehet kívülállóként.
A pszichológiailag megalapozott pszichiáterként végig gondoltett olvasmányokat alaposan végigrágni.
És nem hozzáértő szakemberként egy pszichiáter és egy lélektani megközelítésű
írásaidat
magamévá tenni. És kerestem a választ arra, és tulajdonképpen van is valamelyest választ, de tegyük ezt most közösen nyilvánossá, hogy mi a magyarázat arra, hogy ma valószínűleg, ha van is valahol, rejtekezik egy Göncz Árpád típusú ember. Biztos, hogy nem kerül olyan helyzetbe, hogy államelnökké válassza a mai magyar társadalom. Mi történt ezzel az országgal ezek alatt, az évek alatt? A pszichiáter magyarázatára vagyok kíváncsi. Azt tudom ebből a könyvből, hogy nektek mindig az egyénben kell keresnetek a választ. Tehát a társadalom persze egyénekből áll. Az, hogy hogy áll össze, arról is írsz, de hogy az egyén számára mi történt meg, amivel magyarázható mindez.
Próbáljuk meg összerakni. A dolog persze nem olyan egyszerű, de tényleg meghatározza az, hogy én pszichoanalitikus vagyok egyik oldalról, másik oldalról, meg hát kezdettől benne éltem a történelemben, a családom révén,
egy közéleti ember
révén.
Vagy, voltál miniszter,
de az is, de hogy ezt megelőzően
Európai azért... Európai Uniós delegátus.
Parlamenti képviselő, de hogy tulajdonképpen apám egész életútjában, valahogy a történelem az egy fősodrában volt.
Persze.
Azért a családunk, egy csomó mindent kapott. De azt hiszem, hogy nem csak a mi családunk, hanem azért ez jellemző Magyarországon, hogy minden családot megtaposott a történelem, egyik vagy másik oldalról. Vagy a magyar holokauszt áldozataként, vagy a Rákosi rendszer áldozataként, vagy a államosítások, kitelepítése. Sok ilyen történet van, és szerintem minden családnak van ilyen története. És hát azért itt ebben a régióban egymást váltották az autoriter rendszerek. Az egyik, amit mondok, és azt hiszem, hogy azért ez nagyon fontos, és nem csak ebben az országban, azért az, hogy az autoriter rendszerek, azok belsővé is válnak, és tovább öröklődnek. Tehát az, hogy ahogy a szülők óvaintik a gyerekeiket, ahogy a gyerekek észledik, hogy a szülők mitől ijednek meg, mire mondják azt, hogy ezt jól csináltad, fiam, ez a követendő minta, mi az, amire a szorongásai vonatkoznak, ki az, akire azt mondják, hogy ez egy hős, ez egy gonosztevő. Ezek nem tudatosan átadott dolgok, de mégiscsak valahogy átmennek a gyereknevelésbe és a gyerek identitásába.
Az is nagyon érdekes, igen, hogy ezek mennyire változnak. Mennyire változnak attól, hogy a környezet mit kíván, hogy milyen trendek működtetnek egy társadalmat. Leírod, hogy hogyan változtatja meg pont ezt a gyerek-szülő kapcsolatot is egy idő után, tehát átmegy a korábban egyértelmű értékeket őrző család tulajdonképpen akár egy autoritásokért rajongóba. Szóval előfordul, hogy teljesen átalakul.
Igen, és tulajdonképpen még egy sajátossága van Magyarországnak, az, hogy ezeket a traumáinkat azért nem nagyon beszéltük ki, azért ott a szocializmus évei alatt erre nem volt. Voltak kísérletek azért, hogyha az ember Eszterházit olvas, és a javított kiadást. Szóval,
de utána nem történt semmi, látod.
De nem történt semmi. Tehát a társadalomban igazából nem történt meg az, hogy ezt mindenki végig dolgozta volna, mert hogy könnyebb az áldozat szerepet tudatosítani és elvállalni, mint azt, hogy akár felelőssége is van egy családnak, családtagnak, az embernek saját magának, és abban, ahogy alakul az ország sorsa. És hogy ezért, hogy ezt nem dolgoztuk át, tulajdonképpen mindig volt egy ilyen, a negatív dolgokat mindig hajlandókotunk kivetíteni, és saját magunkat megfelmenteni. Ez szerintem tömegesen történt azért az országban. És erre már csak egy pici lépés kell, hogy valaki azt mondja, hogy akkor itt vannak a bűnbakok, ők tehetnek a bajaidról, és veled nincsen probléma, és az emberek ezt nagyon nagy örömmel fogadják, és tulajdonképpen ez az, amit egy autoriter vezető használni tud, ezt a bűnbakképzést, azért ezt nagy léptékben látjuk most.
Igen, egyet kell, hogy értsek azzal, amit mondasz, már pláne, amit egy tudós nagyon alaposan utána nézett és kutatott, és ez nyilván ez az eredménye, de azt nem egészen tudom megfejteni, hogy miért éppen ebben az országban romlott el ennyire a helyzet, mert ha jól megnézzük, hogy körülöttünk mi minden történt, sok rossz példát láttunk persze, de igen, azt hiszem, hogy ami a, ha lehet mérni, akkor éppen ez a nagy csoportosság, amiről írsz, és majd fejtsd ki ezt picit bővebben, ez Magyarországra mintha jellemzőbb lenne, mint mondjuk akár Csehországra, Lengyelországra, akár hát azt mondanám, hogy Szlovákiára is, bár ott azért nagyon sok rossz példát látunk.
Azért azt látjuk, hogy az egész régiónkban, azokban az országokban, amelyeknek hasonló történelme volt, mint Magyarországnak, azért sok hasonló jelenség van.
Biztos.
Pontosan a pszichológiai szempontoknak megfelelően. Az, hogy idáig el tudott jutni a helyzet, annak egy csomó olyan aspektusa is van, ami nem pszichológiai. Tehát például ez, hogy kétharmados törvényekkel lehet
tarolni,
megváltoztatni. Igen, tehát tarolni. Ez nem volt lehetséges, ez Romániában sem lehetséges, ez Lengyelországban sem volt lehetséges. Igen. Tehát, hogy van az egésznek, ennek is van történelmi része, hogy miért alkották meg így az alkotmányt annak idején, de az, annak nincs köze a pszichológiához. Aminek talán azért van, hogy ez a bizonyos nagycsoportos regresszió, tehát hogy a társadalom megosztása, azt gondolom, hogy tudatosabban ment itt az utolsó, most már több évtizedben, 2010-et megelőzően is már tulajdonképpen, 2006 után indult ez, amikor megtörtént, azóta a választás, azt hiszem 2006-ban, amikor azt lehetett remélni, vagy Fidesz azt remélte, hogy ők megnyerik a választást.
És
tényleg egy hajszáló múlt, és a szociális szabaddemokrata újabb kormány alakult, és tulajdonképpen én azt látom, hogy ott volt egy nagyon erős váltás, ahol ezt nyilván azok, akik nagyot csalódtak, maguk Fidesz szavazók is úgy érezték, hogy itt valami borzasztó méltánytalan dolog történt, és ennek az élére állt Orbán Viktor, aki szintén úgy érezte, hogy vele valami nagyon méltánytalan dolog történt, és ez, amit a pszichológia leír, hogyha egy nagy csoportot valami olyan támadás, elbizonytalanodás ér, ami alapvetően rázza meg az identitását, akkor hajlamos összekapaszkodni, és hajlamos tulajdonképpen egy korábbi pszichológiai fejlődési állapotra visszalépni, ez a bizonyos nagy csoport regresszió.
Igen.
És ez nagyon érdekes volt, hogy ahol ilyen nagy csoportok állnak egymással szembe, ott nagyon sokszor látható különbségek is vannak a csoportok között, vagy bőrszínkülönbség, vagy valami fajta egyéb látható, észlelhető különbség. Magyarországon ez nem volt látható. Magyarok álltak itt is, ott is.
De volt kokárda.
De volt a kokárda, és azt gondolom, hogy ott indult el valami nagyon fontos. Én magam is emlékszem erre az érzésre, hogy az emberek az utcán jól megnézték a szemben levőket, hogy te az én oldalamon vagy, abszett, vagy a másik oldalon
olyan
vagy.
Egyértelművé tette a
igen,
a
tehát, hogy az, hogy ki hova
szörnyű
tartozik.
Na, és de ez miért alakult ki bennünk? Ezt
keltették. Szóval én azt gondolom, hogy a fel nem dolgozott történelmünk miatt volt egy hajlandóságunk arra, hogy a negatívumokat kivetítsük másra. Mi ártatlanok vagyunk valaki
keressük
másra.
Keressük meg a bűnbakot.
Keressük meg a bűnbakot, és tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor szóval egy elbizonytalanodott helyzetben az emberek tömegei keresnek valami vezért, vezetőt, aki megmondja, hogy akkor mit kell csinálni egy ilyen nehéz helyzetbe. Tulajdonképpen született egy olyan vezér, aki azt mondta, hogy ti vagytok a jók, nektek van igazatok, a másik oldal az ellenség, aki elorozta a hazánkat, ez a haza nem lehet ellenzékben is, ez
igen,
volt.
Ez hogy a legsúlyosabb aki, mondatok egyike.
De ezek kulcsmondatok voltak, én azt gondolom, azt kérdez, hogy itt miért súlyosabb. Tehát, hogy pont egy ilyen elbizonytalanodott helyzetben, ami nyilván elmúlt volt, tehát hogyha egy vezér nem áll ennek az élére, hanem az emberek egy idő után azt mondják, hogy hát ilyen az élet, nem mi nyertünk, majd 4 év múlva elmegyünk, megint választunk, addig éljük a magunk civil életét.
De jött egy Orbán Viktor, akinek ez a képessége igen, megvolt, hogy
megvolt a képessége,
magáz ráncson mindenféle igen, hatalmat.
Igen, és a pillanat adva volt erre, hogy sok mindenkiben volt egy harag, elbizonytalanodás, méltánytalanságérzés, és tulajdonképpen ez az, amikor elindul egy olyan regresszió, ahol a csoport elkezd nem egyénenként viselkedni, hanem olyan tömegként, aki föladja a racionalitást nagyon sokszor, ez amit mindig kérdeznek az ellenzékiek, hogy de hát hogy hiszik el az emberek, idézzük nekik, hogy mit mondott Orbán Viktor 3 évvel ezelőtt, most pont az ellenkezőjét. Szóval, hogy ez az érzelmi állapot, ahol a racionalitást felfüggesztik az emberek, és ami ennél sokkal veszélyesebb, hogy azt a moralitást, amit egyébként mindenki az egyéni fejlődésében elsajátít, tehát hogy mely szabályok szerint élek, ezt elkezdik rávetíteni a vezérre,
Igen,
a vezért követni. Tehát ha a vezér azt mondja, hogy ezek a gonoszok, ezek nem is emberi lények, akkor ott bármi megengedhető.
És akkor minden megtörténhet. Azért Igen. Az is érdekes dolog, és erről is egy picit, hogyha tudnál valami közelebbi magyarázatot adni, hogy ha mondjuk nem született volna egy ilyen ember, akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor, akinek nyilván a hátterében történtek olyan dolgok a gyerekkorától kezdve. Vannak magyarázatok arra, most pszichológusként, Igen. Vagy pszichiáterként nézed őt, vagy terapeutaként, amik ide elvezették őt. De hogy akkor született volna egy másik ilyen? Tehát ez egy szükséglete volt ennek a társadalomnak, és megtalálta, vagy az a mi pechünk, hogy éppen akadt egy ilyen ember?
Én azt gondolom, hogy ez valamennyire egy véletlen együttjárás is, tehát amit mondok, hogy volt a társadalomban egy készség, de talán nem csak ebben a társadalomban, volt egy készség erre, hogy ne magába nézzen, hanem hogy másra vetítse a felelősséget, és volt egy megosztottság. Tulajdonképpen kezdettől volt egy megosztottság, azért ezt hadd mondjam, tehát, hogy ami például a nyugati országok, ugyan a pártok vetélkedése az egyértelmű, meg egymás ellen mennek egy választáson, de van egy alapbizalom, hogy mindegy is, hogy melyik nyer, az nem fogja kikezdeni a demokrácia alapjait, tehát az 4 évig tart, aztán majd a választók eldöntik. Uh-huh. Itt tulajdonképpen kezdettől volt egy ilyen élethalálharc, mindegyik oldal feltételezte, hogy ha a másik nyeri meg a választást, akkor itt valami tragédia fog történni.
Nem is maradt kőkövön.
Hát nem is, tehát valahogy ez bele volt ágyazva kezdettől, részben a társadalom hozta, részben a párt struktúránk hozta magával ezt, tehát ez a bizalmatlanság azért ott volt, és erre jött tulajdonképpen ez az ilyen hajszálon múló választási vereség kérdés, ahol az Orbán, aki nyilván nagyon remélte, hogy azt ő ott megnyeri, és visszajöhet a hatalomba. Itt már valószínűleg összejátszik az emberek igénye és valakinek a személyes patológiája, hogy ő maga is hajlamos erre a hasításra, a világ fekete-fehérre osztására, és ezek egymásra tudnak találni, és egymást erősítik.
De hogy egy ember ennyire magával tud húzni egy nagy csoportot?
Ha a nagy csoportnak van erre igénye, és mondom, elbizonytalanodott helyzetben minden nagy csoport hajlamos vezetőt, vezért keresni.
Hát pláne, ha megfizetik érte rendesen,
Később igen. De hogy először ennek sokkal inkább érzelmi mozgatói vannak. Igen.
Mm-hmm. Tehát nem feltétlenül az anyagiak játszanak szerepet. Azt néztem itt a papírjaim között, keresgéltem közben, de nagyon figyeltem rád. Csak nagyon érdekes táblázatot olvastam a könyvedben,
igen.
Ahol összehasonlítod a liberális gondolkodást.
Liberális demokráciát.
Liberális demokráciát és a populizmust. Igen. És hogy mennyire égbe kiáltó különbségek vannak e között a kettő között, és hogyha az ember ezt józan ésszel végignézi, ezeket a pontokat, amiket itt felsorolsz, esetleg segíts, mert már nem találom azt a papírt sajnos.
Összerakjuk.
Igen. Akkor azt látja, magából kiindulva mondjuk egy racionális értelmiséginek tekintem magam. Azt látom, hogy nem lehet, hogy valaki komolyan és őszintén elhiggye, hogy nem a liberális demokrácia az az tényleg egyedüli humánus és emberi gondolkodásmód. Nem a konzervativizmussal van a problémám.
Nem, az összefér abszolút a liberális demokráciával, az nem a liberalizmus.
Igen. És hogy azt valaki ennyire, tehát ahhoz nagyon butának kell lenni, vagy nagyon elvakultnak, vagy valami nagyon eltorzult életútnak, aminek ez a következménye?
Ez sokkal... Hogy mondjam,
egyszerűbb
és bonyolultabb. A Kahnemannék, aki a Nobel-díjat is kapott ezért, mondja azt, és zseniálisan egy csomó kísérlettel alátámasztja, hogy alapvetően biológiailag egy érzelmi vezérelt gondolkodásunk az, amit az ember az estek nagy részében választ. Az az, ami nem igényel különösebb erőfeszítést. Erre szokták mondani, meg mondja a Kahneman is, hogy először születik meg a döntés, az érzelmi döntés, és utána a racionális magyarázat. Aha, tehát, hogy elmegyünk vásárolni, és beleszeretünk valamibe, akkor megvesszük.
Ez
és
a
utána
kognitív diszonancia redukció,
az igen. Tehát, hogy ez az embernek a normál működése, amiben az van benne, hogy az én és a hozzám tartozók a jók, akik másmilyenek, mint én vagyok, azok a rosszak, azokkal lehet agresszívnek lenni.
Tehát az önigazolás az a létfenntartáshoz szükséges.
Igen, ez ahhoz kell, hogy a világot leegyszerűsítsük, és gyorsan át tudjuk látni a dolgokat, érzelmi alapon osztályozzuk. Most ez kiderül a pszichológiából is, hogy ahhoz, hogy racionálisan gondolkozzunk, és felülírjuk ezt az érzelmi vezérelt gondolkodást, ahhoz iszonyatos erőfeszítés kell. Leesik a vércukorszintünk, kitágul a pupillánk, fizikai jeleket mutatunk erre. De az ember ezt is tudja, hogyha például egy nehéz vizsgát letesz, akkor utána megengedi magának, hogy bemenjen egy cukrászdába, és valami igazán egészségtelen édes kaját egyen, mert hogy tett egy erőfeszítés, utána megjutalmazza magát ezzel. Tehát ez kimeríti a személyiséget is. Tehát az embernek nem az alapműködése a racionális működés, hanem ahhoz folyamatosan erőfeszítést kell tenni, és meg kell haladnia önmagát. Na most a liberális demokrácia tipikusan ez, hogy tömeges méretekben megtörténik, hogy az embernek korlátoznia kell a saját agresszió kiélését, a szexuális késztetéseinek az azonnali kiélését, szolidaritást kell vállalni, egyáltalán olyan
kifelé
szabályokat
kell fordulnia, és nem befelé,
kifele
figyelnie kell
fordulni,
kell a másikra,
igen,
így tovább.
És ez folyamatos erőfeszítés. Most ez az, amitől viszont egy társadalom valóban úgy tud működni, hogy szolidárisan, hogy legyenek fékek, ellensúlyok, hogy jó szervezet legyen, hogy az emberek, ha valaki valamit elkövet ellenem, akkor azt nem én torlom meg, és nem a vérbosszú alapján lépek tovább, hanem elmegyek a bíróságra, és rábízom egy intézményre, hogy dönts el, hogy bűnös, nem bűnös, hogy bünteti meg. Tehát, hogy ehhez nagyon erősen korlátozni kell a biológiai meghatározottságunkat. Ez
mi
a civilizáció.
Intelligencia kell hozzá?
Nem, ez ne, és nem egyéni dolog. Ez társadalmi. Ez elindult akkor, amikor elindult a nagyobb mértékű munkamegosztás a társadalomba, és ahhoz, hogy ez működni tudjon, ahhoz tulajdonképpen kiépült egy egész rendszer, hatalommegosztás, adófizetés, jogszabályok, bíróságok. Tehát ez tulajdonképpen a civilizációja a biológiai létünknek.
Hát eleve a civilizáció erre épül.
Igen,
nyilván,
és ennek a következő lépése tulajdonképpen a liberális demokrácia, ahol azt mondjuk, hogy mindenkinek emberi jogai vannak, mindenkivel szolidárisok vagyunk, és az emberek önként felajánlják a jövedelmük egy részét a társadalmi szolidaritásra, lemondanak arról, hogy agyonverjék azt, akire haragszanak, és így tovább. De hogy ez sajnos, ez intézményes, ez nem egyéni, az emberek ebben ülnek bele, és ezt hívjuk ma érett személyiségnek, hogyha valaki mindenre képes. De hogyha van egy elbizonytalanodó helyzet, akkor meg az emberek mégis visszatérnek egy ilyen korábbi működésmódra.
A könnyebbhez,
ami érzelmileg vezérelt, nem racionális, az agressziót felszabadítja, mert az nagyon jó érzés, ha az ember kiélheti, és így tovább. És hát ezt látjuk tulajdonképpen most nem csak Magyarországon, hát azért, ami Amerikában zajlik, az ugyanez.
Nagyon szép példája ennek szerintem a trumpi Amerika. Göncz Kingával beszélgetek, pszichiáterrel, terapeutával, közéleti emberrel, volt külügyminiszterrel, volt európai parlamenti képviselővel, elmondom még egyszer, hogy Göncz Árpád egyik lányával, és arról beszélgetünk, hogy miért olyan a társadalmunk, amilyen, de egy kicsit beszélgessünk arról, hogy te miből lettél, hogyan lettél, milyen életet éltél kisgyerekkorod óta. Nektek nem volt nagyon könnyű a gyerekkorotok, egy darab addig legalábbis, ugye?
Hát ez furcsa, mert hogy persze nem volt könnyű, ahogy ezt mondtam korábban, az élettörténelem az állandóan belelógott az életünkbe.
Hát a tiétekben különösen, hát, vagy mondjuk nem
minden,
különösen,
sok mindenki de sok mindenki a miénkbe is belelógott, igen. És hát mi nagy család voltunk, 4 gyerek, ennek megfelelően folyamatos szegénység, vagy folyamatos anyagi problémák, mert hát ez akkor sem volt olyan egyszerű, tehát ebből a szempontból nehéz volt.
Ezt hogy kell elképzelni, egy kis lakásban laktató?
Egy darabig igen, aztán egy nagyobban, nem is ebből a szempontból, én ilyenekre emlékszem, hogy az összes osztálytársamnak volt buszbérlete, Nekem csak villamos bérletem volt, mert hogy nyilván olcsó, négy bérletet villamos. Megvenni, igen.
Hova jártál suliba?
Na, ez is egy érdekes történet. Én a Körösibe jártam suliba, ami kint van a Filatori gátnál. Oda jártam gimnázium.
A Óbudán laktatok.
Hát mi mindvégig Óbudán, ott is születtem Óbudán. Az anyám volt egy nagyon rövid demokratikus időszak a háború után, és anyám a szociális gondozóként, a közgázon tulajdonképpen egyetlen évfolyam indult, tulajdonképpen a szociális munkás képzés annak idején, amit anyám elvégzett, aztán ilyen rövidre is vették, mert a háború meg mindenféle...
Hogy legyenek gyorsan végzők.
Hogy gyorsan végezzenek, és gyorsan csináljanak valamit. És a fővárosnál kezdett dolgozni tulajdonképpen szociális munkásként, és akkor kapták azt a Bécsi úti lakást. Az még azt hiszem az én születésem előtt volt, vagy valahogy akkor. Tehát nem is a lakás volt a probléma, mert az, hogy négy gyereket el kellett tartani, és hát azért az nem volt egy könnyű műfaj annak idején se. És én úgy kerültem gimnáziumba, ezt sokszor elmeséltem, hogy nem vehettek volna fel, mert apám akkor börtönben volt.
Akkor volt börtönben,
igen,
már,
és
igen.
Akkor volt egy ilyen, hogy akkor nincs tovább tanulás, csak valami szakiskolában, vagy nem tudom hol. És ez a másik oldal az én gyerekkoromnak, hogy mi rengeteg segítséget kaptunk, tehát igazi társadalmi szolidaritás volt körülöttünk. És én így kerültem gimnáziumba is, hogy az általános iskolám igazgatója, az ismerte a Körösinek az igazgatóját, és kvázi kéz alatt átadtak, hogy ez valahogy ne derüljön ki.
És nem úgyhogy volt veszélyes ez a Körösi
igazgatója
számára?
Hát én szerintem ez sok mindenkinek számára? Volt veszélyes, ott nagyon sok mindenki vállalt mindenféle kockázatot.
Aha, és hogy fogadtak ott téged? Nem volt neked nehéz?
Az senki,
hogy...
nem. Nem, tehát sőt, olyannyira nem volt nehéz, hogy én emlékszem, hogy beültem az első osztályba, gimibe, és ez csak bejött valaki, és megkérdezi, hogy ki az a Göncz Kinga. Én vagyok. Jöjjön velem.
Egy bácsi?
Egy bácsi. Egy tanárbácsi. Jöjjön velem, kimentem vele, és azt mondta, hogy akkor én most az ő osztályába fogok járni, és ő apám helyett apám lesz addig, amíg apám börtönben van. Tehát az egész egy teljesen pozitív ügy volt. És egyetemre is így kerültem, akkor már apám kint volt a börtönből, tehát ez már utána volt, de hogy ott is rá kellett volna írnia.
Persze, hát egy börtön viselt apuka.
És az iskola pártitkára, aki a Tiszavölgyi István volt, aki mai napig is él, és nemrég beszéltem is vele, egy fantasztikus ember volt, hogy ő személyesen vállalta ezt, hogy nem írják rá a papíromra. Én azt gondolom, hogy
ez minek volt köszönhető szerinted? A ti családotok annyira jó kisugárzású volt, vagy apukád miatt, vagy mert nem mindenkivel voltak hasonló történetek elmondhatóak.
Én nekem csupa ilyen történetem van. Én azt hallottam, hogy Budapesten azért ez más volt, tehát aki vidéken élt, annak nehezebb volt. Nyilván a vidéki közösségekben azért ez egy nehezebb.
Uh-huh. Jobban átlátható, figyelnek egymásra,
igen,
meg.
Igen, igen.
Azért egy kicsit beszéljünk arról, hogy már biztos sokszor elmondtad, de nekem még nem.
Igen.
Hogy amikor az Árpád, amikor apukád börtönbe került, az időszak. Mit tudtál te erről egyáltalán? Értetted, hogy mi van? 56-ot?
Hát én sokat tudtam róla, mert én voltam a legnagyobb.
Igen. 9 éves voltál 56-ban.
Hát 9, igen.
Én nálad nem voltam sokkal kisebb, és én csak arra elmiszem, hogy rettenetesen féltem, és nem tudtam, nem értettem, hogy mi van, még a szüleim próbálták is elmondani, ők se értettek valószínűleg. Te mire emlékszel?
Hát sok mindenre. Hát először volt egy nagyon nehéz időszak, amíg nem lehetett tudni, hogy per lesz, mikor lesz, hogy lesz. Tehát volt egy év, amikor semmit nem lehetett tudni. Akkor azért anyám aggodalmaira emlékszem, azért az nagyon nehéz volt. És akkor volt egy első beszélő, ahova engem bevitt anyám. Az nem a klasszikus beszélő volt ilyen dupla ráccsal, hanem ilyen ülőbeszélő, tehát lehetett ülni, és ott volt a vizsgálója apámnak. Anyám megpróbálta elmondani ilyen virágnyelven, egyrészt ott derült ki, hogy életfogytiglani büntetése van, azzal, hogy a vizsgáló, amikor bementünk, akkor megkérdezte, hogy Göncz ugye magának életfogytja van. Anyám így került szembe. Az életfogyt azt jelentette, hogy túlélik.
Hát ott az igazi, nem akasztják fel.
Igen, az igazi tét az ez volt. És
te utolab... ezt értetted, ezt az egészet?
Hát igen, hát ezt nem lehetne megérteni.
És ti mire számítottatok?
Hát a félelem ez volt, hogy halálos ítélet-e, hát ez a bibóper volt.
És tudom, és akkor elvitték, arra emlékszel, mikor eltűnt?
Én nem emlékszem, mi aludt tudtunk. Dani öcsém volt valahogy, nagyon pici volt akkor, fél éves volt a Dani, egy éves, mikor elvitték a apámat, hogy valószínűleg felsírt éjszaka, és ott volt az ágyukba, felébredt erre, és végig sírta. Mi aludtunk, bennünket békén hagytak. Szóval valahogy
tehát mire arra... felébredtettek, már nem volt ott, nem ott az volt.
De akkor már hetek óta lehetett tudni, hogy viszik el az embereket, szóval mm-hmm. hogy akkor az már ott volt a levegőben, tehát azt lehetett tudni, hogy ott előbb-utóbb ez történni fog.
Az időszak, amikor nem volt otthon apukád, az hogy zajlott, hogy telt? Mennyire tudtatok megélni? Tudom, hogy nagyon sokan segítettek.
Sokan segítettek.
De hát azért 4 gyereket eltartani apa nélküli családban, az rettenetes nehéz lehet.
Hát egyrészt a nagyszüleim, anyám szülei, azok teljes egészében beleszálltak ebbe, tehát hogy ők gyakorlatilag úgy működik. Hát anyámnak el kellett menni dolgozni, Dani nagyon pici volt, 1 éves volt, de hát el kellett menni dolgozni, uh-huh. és nem akarták persze fölvenni, és akkor volt a sík szövet, aminek egy ávós volt a vezetője, nyilván megkapta.
És mi ez a sík szövetkezet?
Hát ez valamilyen ruhaipari szövetkezet volt, ahol ő valami adminisztratív munkát kapott végül. Tehát őnek el kellett járni dolgozni 4 gyerek mellől, tehát ott nagyanyámék szálltak ebbe bele. Gödön laktak, és aztán jöttek, mentek, de nyáron meg kint voltunk mindannyian náluk Gödön. Tehát
és neked meg nagyon nagy lányként kellett viselkedned 9 évesen?
Hát erre sem emlékszik így az ember, de azt gondolom, hogy igen, tehát volt egy ilyen elvárás, hogy ha az ember a legnagyobb, akkor
igen,
akkor,
erre gondolok, akkor vegye, hogy akkor te ott egy kicsit háziasszonykodtál, hát felteszem.
Abban nem voltam én jó,
nem különösebben jó.
Azt nagyanyám nagyon jól csinálta. Ja. Amire emlékszem, például, hogy itt ezen a beszélőn, akkor anyám megpróbálta elmondani apámnak, hogy az indiai követség megpróbált közbejárni, ott egyébként a Nehru még személyesen, bizony. Ott volt ez a történet a Ramanikon.
Ezt apukád nekem mesélte el.
Én még Rámannal én is találkoztam, az egy fantasztikus tényleg? Találkozás volt Indiában, igen. De hát ők is találkoztak aztán sok-sok évvel később. Tehát az indiai követség, a Rámannak nagy szerepe volt ebbe, aki itt ügyvívő volt, indiai ügyvívő, hogy a Ramann értse, hogy itt mi történik, és ő közvetlen az Árpádékkal volt kapcsolatban, és a Nehru elmondás szerint közbejárt az ő életükbe. Tehát, hogy ott az, hogy ők fogytot kaptak, és nem halálosítéltet, abban ennek mm-hmm. szerepelhetett. És anyám megpróbált ezt elmondani a beszélőn.
De hogy mondta?
Hát ez az, hogy volt egy cigány család ott a házba, akivel én nagyon jóba voltam, ott én nagyon jó barátnőm az egyik kislány. És el kellett valamit mesélni erről a családról. És én nem értettem, hogy jön ez ide a beszélő közepére, és valamit rákérdeztem. És iszonyú rondán néztek rám. Szóval ez, amit mondok, hogy akkor tanultam meg, hogy befogjam a számot. Tehát világos volt, hogy itt...
Nem kotyogunk közben.
Nem kotyogunk közben, igen. Ahhoz, hogy lehessen világnyelven beszélni és elmondani dolgokat.
Mm-hmm. És te emlékszel még azokra, hát a kifejezésekre, hogy nem, anyukát hát hogy nem. tette ezt kívánvalóan apukád számára?
Hát ez volt, hogy valahogy erről a családról kezdett beszélni.
És ebből értette az indiait nyilván.
Ebből értette az indiait, igen.
Értem.
Mert nyilván ezt nem lehetett mondani, hogy indiai követség, meg Nehru, meg nem tudom.
Szomorúak voltak azok az évek? Tehát úgy emlékszel vissza? Nem.
Hát az ember gyerekkorában mindent úgy fogad el, ahogy van.
És anyukád milyen állapotban volt?
Hát nehéz volt neki, de hát...
Nem sírt néha, nem látott sírni.
Ott vinni kellett a történetet.
Emlékszel arra, amikor kiengedték Árpádot?
Arra emlékszem.
Azt mondd el.
Mi kint voltunk Gödön, mert az nyáron volt. Akkor már sokan kijöttek, és akkor lehetett tudni, hogy valamikor jön apám is ki, és akkor bejöttünk Gödről, és emlékszem, hogy ezt mesélték, hogy akkor az anyám kirakta ahogy ő mondja, a 4 kitűnő bizonyítványt az asztalra, tehát kvázi, hogy itt a gyerekek teljesítenek, meg az Eroika szimfónia volt, ami egy ilyen közös kedvenc volt, és akkor azt tette föl. Arra emlékszem, igen, az fantasztikus volt. Ami igazán megrázó volt, az tényleg az volt, hogy a beszélők nagy része az úgy zajlott, hogy egyrészt az ember először órákig várt egy ilyen hatalmas terembe, valahol a börtönnek az első épületébe, és nem lehetett tudni, hogy mikor kijön, akkor egy ilyen hangos beszélőbe beolvastak neveket, hogy ki a következő turnus, akkor ott be kellett menni, és akkor 2 ilyen nagyon sűrű rács között, tehát az ember a rácson kívül állt, volt 2 ilyen nagyon sűrű rács, és a 2 rács között álltak a foglyok, és közöttük egy-egy őr. Hát az egy megrázó élmény volt, hogy az ember úgy látja apját, hogy... És egy ilyen embertelen, mert emlékszem, hogy egyszer Gödről vittünk egy rózsát, akkor nyílt volt egy ilyen futórózsa a kertben, és akkor a Zsuzsa oda akarta adni apámnak, és az egyik őr kikapta a kezéből, és széttépte. nem tudom, ja, semmi értelme nem volt a dolognak, de hogy ilyen öncélú gonoszkodása.
Miért lettél pszichológus, pszichiáter?
Hát ezért gondoltam. Nem, hát nem biztos nem ilyen egyszerű, de hát ezzel azért összefügg, hogy az embernek ezzel.
Mikor döntötted el, és hogyan?
Orvosira mentem, és aztán akkor utána...
Tehát általános orvosit végeztél, és közben már gondoltad, hogy ez lesz az irány?
Igen, most ha utólag belegondolok, igen, ott én már TDK-ztam, meg mindenféleket csináltam a pszichiáter klinikán, szóval ez benne volt.
Mit akartál megtudni az emberi lélekről?
Ezt. De hogy ezt, tehát tulajdonképpen az embert ez érdekelte, hogy egyén és társadalom viszonya, mit is tud csinálni a történelem. Tulajdonképpen visszafordítva ez inkább úgy hangzik, hogy is lehet az embernek mégiscsak énazonosan teljes életet élni ilyen nagyon korlátozó körülmények között. Szóval a pszichoterápia sokáig erről szólt.
Amikor elvégezted az egyetemet, akkor rögtön bekerültél a pszichiátriai intézetbe.
A Lipótra, és ezen belül a Völgy utcába volt egy neurózis osztály, igen, Pertorini Rezsővel, aki egy fantasztikus ember volt.
Azonnal terápiát kellett gyakorolnod?
Igen, ott mindenféle történt. Csoportok voltak, egyéni terápiák voltak, gyógyszer is adott az ember, tehát mindenféle, tehát ott elkezdett az ember tulajdonképpen ilyen pszichoterápiás irányba elmenni. Tehát így az orvostudomány adott egyfajta szabadságot itt a korlátozott körülmények között is, mert hogy orvosra mindig szükség volt, és orvosra annak is szüksége volt, aki a hatalom csúcsán van.
De te nem klinikai pszichológus lettél, hanem pszichiáter.
Lehet, hogy elmentem volna pszichológusnak, csak ez világos volt, hogy engem nem fognak fölvenni a bölcsészkarra, mert ott viszont tényleg volt egy ilyen nagyon erős ideológiai válogatás. Igen, igen. Az orvosi ebből a szempontból az kevésbé volt túl ideologizált, az csak egy határig lehet ideologizálni. De hogy ezen belül a pszichiátriának volt egy relatív szabadsága, már akkor is tulajdonképpen, tehát ez a Pertorini osztály is ilyen volt, ahol egy kicsit egy menedék volt sok ember számára, amikor nagyon nehezek voltak a körülmények.
Akkor beutaltatta magát az ember?
Hát igen, nyilván teljesen ok nélkül nem jött be senki, de hogy minden esetre ott azért volt.
Tehát de olyan is volt azért, nem? Vagy akkor már nem, amikor te ott nagylányként bekerültél, hogy beutaltak oda olyat is, aki büntetésből került.
Én ilyen nem találkoztam. Azért ez inkább lehet, a szovjet rendszernek. És egyrészt korábban, tehát én azért a 70-es években kezdtem.
Talán ez nem
ott azért elindult egy nyitás. De azt gondolom, hogy azért ez inkább a szovjet rendszernek volt sajátja. Hogy egy hely, ahol mégiscsak nyíltabban lehetett beszélni, lehetett emberi kapcsolatokat kötni. Hát ezért volt olyan megrázó, amikor kiderült a Pesidek-Kuti osztályról, hogy a Goldschmidt Dénes maga is.
Igen.
De ez egy hosszú történet. De
ez egy nagyon érdekes történet.
Ami aztán különösen egy fantasztikusan jó szellemi osztály volt. Én ott nem dolgoztam, ott a Laci dolgozott, a férjem. És tényleg nagyon sok ember számára jelentett segítséget.
Igen, független attól, hogy Goldschmidt Dénesről kiderült, hogy ő ügynök volt, és hogy ő tulajdonképpen visszaélt a saját lehetőségeivel, de azt férjétől is tudom, hogy ott olyan modern és olyan fantasztikusan előremutató technikákat alkalmaztak, és olyan módszereket, amiket a világon szinte alig.
Hát igen, szóval, hogy pontosan...
Te nem akartál oda menni?
Hát én a Lipóton kezdtem el
és
dolgozni.
És ott jó volt neked.
Igen, a Völgy utca nagyon jó volt. Hát ez nem merült föl. És aztán együtt lementünk Újszászra, ami szintén egy terápiás közösség volt. És...
Ott aztán már nagyon a saját magad ura voltál, vagy urai voltatok, hát, a magatok urai. Tehát ott nektek nagyon komoly felelősségetek lehetett.
Hát ott Balázs Pili Tamás volt a vezetője az osztálynak, és tulajdonképpen az egy terápiás közösség volt. Én arra azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen egy demokrácia műhely volt, mert az akkor volt a világban is, az egész terápiás közösség.
Ez mit jelent?
Az azt jelenti, hogy az ember levette, a személyzet levette a fehér köpenyt, nem volt, tehát az, ami a hierarchiát hangsúlyozza, hogy én vagyok a személyzet, és te vagy a beteg, az tulajdonképpen csökkentette ezt a fehérköpenymentes létezés, csökkentette ezt a különbséget, és az egész a nagy csoportra épült, a nagy csoporton mindenki részt vett, orvosok, növék.
Félreértés ne esik, nem a társadalmi nagy csoportról van szó.
Nem, de nem a regressziónak a visszafordításáról szól, tehát pont arról szól, hogy össze lehetett mindenkit ültetni, és bármilyen problémát föl lehetett vetni, tehát egymás közötti konfliktusokat, személyzettel való bármilyen ütközést, és mindenkinek a jelenlétében lehetett ezekről beszélni. És ennyiben mindenki egyenrangú volt. Vagy
létezik ma is ilyen?
Létezik.
Tehát
létezik.
Ez egy működő
Ez egy
forma.
Működő dolog. Elég sok ilyen osztályt bezártak, de akkor kifejezetten több ilyen pszichoterápiás nagycsoportépítő.
Miért hagytátok ott? Vagy miért fejeződött be ez a tevékenységetek ott?
Ez egy nagy döntés, a gyerekeink kicsik voltak, mikor lementünk Újszászra. Nagyon pici volt a Dóca, már megszületett, de nagyon pici volt, amikor lementünk, és többek között ez volt az oka. Egyrészt izgalmas volt az egész, amit ott ki lehetett próbálni. Másrészt, hogy azért az egy nagyon nehéz életforma, fiatal orvosként, ha az ember ügyel, mind a ketten ráadásul, és ott van az emberek két pici gyereke, és így meg azért ez nagyon bent laktunk, egy ilyen kastély. Korábban tüdőosztály volt, aztán széjjel, ott voltak az orvoslakások is, tehát az ember gyakorlatilag otthon volt folyamatos. És a leghelyesebb volt az, hogy a betegek vigyáztak a gyerekekre, szóval amikor a Marci egy biciklével egy állati nagyot esett, akkor valamelyik ilyen krónikus skizofrén beteg jött föl, és mondta, hogy doktornő, baj van, jöjjön. Nagyon helyes volt, és jól érezte magát mindenki. De hát azért vissza kellett jönni vidékről, szóval azért az, amikor a gyerekek nagyobbak lettek, suliba kerültek, akkor az...
Hogy te beszálltál a közpolitikába, az úgy benne volt a kalapban korábban is, tehát te érezted, hogy neked van dolgod a közéletben?
Ez egy sok lépéses dolog volt. A rendszerváltás előtte többé kicsi egyértelmű volt, hogy pszichoterápiát úgy lehet csinálni, hogy az ember egyéneknek segítsen abban, hogy ami lehetséges, azt próbálják valahogy belakni a saját életükbe. És aztán, mikor a rendszerváltás után, én tulajdonképpen akkor szálltam ki az egészségügyből, akkor ott a Partners for Democratic Change nevű szervezet. Az amerikaiak jöttek azzal, az egy NGO volt Amerikában, jöttek a régióba, több országba azzal, hogy nem elég, hogy demokratikus átalakulás, kapitalizmus, hanem hogy ehhez eljárásmódok kellenek, hogy a konfliktusok kezelhetők legyenek, és akkor valahogy ők találtak meg engem, és akkor ennek a Partners for Democratic Change magyarországi szervezetének lettem a vezető.
Egy olyan társaság, akik a demokratikus változásokat próbálják elősegíteni.
Ja, köszönöm, hogy lefordítod.
Nem,
igen,
csak
igen,
azért, hát, igen. Ha valakit vesz, a legtöbb ember érti, de csak itt most okoskodtam egy
kicsit. De kifejten erről szólt a dolog, hogy ez az együttműködő tervezés, konfliktuskezelés, mediáció, tehát, hogy ilyeneket érdemes tanítani és valahogy használni. Akkor utána lett a szociális munkás képzés, Ferge Zsuzsá tanszékén indult szociálpolitikus képzés, valahogy oda is hívtak, oda is beszálltam, az egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy akkor itt ilyen társadalmi körülmények között mi az, amit csinálni kell, milyen értékek mentén, hogyan.
Tehát hogy ezzel közelebb kerültél ahhoz, hogy azt, amit tudtál, azt egy nagyobb társadalmi réteg számára hasznosítsd, és aztán már egyszer csak egy egész ország számára.
Hát illetve így lett, ez lett, hogy akkor...
Mikor meghívtak a megyesi kormányban miniszternek, akkor még államtitkárnak. Nem érezted úgy, hogy ez most így nagyon megváltoztatja az életedet? Ráadásul apukád akkor elnök volt.
Igen, de apám elnök volt, de az úgy történt, hogy a Csehák Judittal, aki engem hívott személyesen, vele még a Soros Alapítványnál dolgoztam együtt, úgyhogy én azt hiszem, a Judit volt az egészségügyi programok vezetője a Soros Alapítványnál, én meg a szociális programoké. Tehát mi onnan ismertük egymást.
Még jóval korábbról.
Jóval korábbról. Igen. Tehát, hogy apám köztársasági elnök volt, de hogy ezek azért nem...
És ez nem volt gond, miért ne lehetnél te a kormányban bármi.
Volt az esélyegyenlőségi miniszterség.
Milyen szép, hogy volt ilyen, hogy esélyegyenlőségi miniszterség. Igen. És azért arra büszke lehetsz, hogy ez te voltál.
Jó volt, igen.
Ott sikeresnek érezted magad?
Hát az egy társa nélküli miniszterség ott nagyon sokat nem lehetett csinálni. Aztán abból lett a szociális és esélyegyenlőségi miniszterség, az egy igazi minisztérium volt. Ott azt gondolom, hogy igen, ott azért sok mindent lehetett. És mind eltűnt azóta.
Mindegyik eltűnt, a fogalmak is eltűntek ebből szinte.
Hát, fogalmak is.
Külügyminiszterként milyennek tartottad magad, ha így utólag visszagondolsz?
Hát az egy meglepő dolog volt.
Fordulat.
Én tulajdonképpen szívem szerint folytattam volna a szociális miniszterséget, hogyha rajtam múlik, de hát ez mindig össze-vissza keveredik, és mindenféle szempontok döntenek, amik nem mindig személyes szempontok. Én a külügyminiszterségben is, hát egyrészt azért akkor az ember már benne volt az Európai Uniós történésekben korábban is miniszterként, tehát én azért akkor már ezt éveken keresztül csináltam, meg ott voltam tanácsüléseken, meg az egész csatlakozást tulajdonképpen végigcsináltam. Külügyminiszterként is azt tudtam hozni, amit én tudtam a világról, tehát, hogy igazság szerint, én most is azt gondolom, hogy azért a kapcsolatokon nagyon sok múlik, tehát, hogy ott van ennek egy formális része, meg van egy olyan része, ami az, hogy az ember hogy tud a háttérben igazából.
Ez az a fontosabbik része.
És ez nagyon fontos.
Nem érezted kudarcnak, hogy az végül is hamarabb befejeződött, mint ahogy az.
Hát én tulajdonképpen szerencsés
volna,
voltam, mert
hogy az Európai Parlamentbe kerülhettél.
Igen, tehát akkor ez nyilván ez volt a megfontolás, hogy valaki olyat a lista élére tenni, aki valamennyire egy húzónév. Szerintem ezt nyilván akkor megmérték, hogy
végig gondolták.
Igen.
Azt érzékeltem, ahogy úgy figyeltelek, hogy ha valahol igazán a helyeden voltál, az Európai Parlament.
Hát igen. Azért, mert hogy az a liberális demokrácia és populizmus szembenállítása, amit idéztél korábban, szóval tulajdonképpen az Európai Parlament az, ahol az ember annyiban teljesen énazonosan tudott működni, hogy ott tényleg olyan alapelvek, értékek, technikák mentén ment folyamatosan az egyezkedés, ahol az ember jól érezte magát, és azt éreztem.
Ma mi lenne szerinted a te helyzeted, hogyha még mindig ott lennél?
Ott tulajdonképpen, amin múlik, az, hogy milyen méretű és mennyire hangsúlyos egy delegáció, és az a delegáció melyik pár családban van. Ott lehet az ember a legszebb meg a legokosabb, nem attól kap valami pozíciót. Nyilván az se árt, hogyha mondjuk beszél angolul, például az nem egy hátrány.
Meg németül, meg
egyáltalán mondjuk olyan módon kommunikál, ami ott azért egy elfogadott kommunikáció vagy viselkedés, de hogy sokkal inkább ezen múlik. Tehát az például az ember előre nem tudja, de az nagyon fontos volt, hogy a magyar delegációnak az a része, ahova én tartoztam, az a szocialisták csoportjába ült, amelyik az EPP-vel adta a többséget, mert hogy önállóan semmit nem lehet elérni. Uh-huh. Tehát ott az ember folyamatos tárgyalásban volt.
Ma mi a helyzet? Bécsben élsz, magánpraxisod van, ha jól tudom.
Visszamentél
a szakmába.
Igen.
Terápia, mediáció. A CEU-n máig tanítasz.
Tanítok, abszolút,
és
igen.
És a CEU elmegyött velem Bécsbe. Veled együtt, ezért aztán ott az kényelmes, hogy ott tudsz tanítani.
Jó, hát nem azért mentem Bécsbe. Sok mindent, ez a public policy, tehát a közpolitikai része a CEU-nak, és ott mindenféle ilyen pszichológia határterületet, egyrészt a kulturális különbségek menedzsmentjét, ott nagyon sok országból vannak a gyerekek, és ez nagyon jó azzal dolgozni, amit hoznak magukkal, a különbségekkel, hogy ők maguk is ezeket felfedezik. Egy konfliktuskezelés kurzusom van, és egy ilyen alkalmazott pszichológia kurzusom, hogy a public policy-ba, hol van a pszichológiának jelen, hát meg a politikába, hol van a pszichológia. Hát egy kicsit ez, amiről
is. Most írtam, igen. És akkor emellett a magánpraxis.
És van egy magánpraxis, amiben az az érdekes, hogy nagy részt magyar pácienseim vannak.
Tehát hiába tartod néha angolul vagy németül is
igen.
A praxis, de a magyarok.
Hát a CEU az angolul van, az ember Ausztriában németül működik, de a páci nem mind, persze, de a nagy része az magyar.
Hát,
nagyon sokan vannak magyarok.
Ausztriában.
És a pszichoterápia az olyan, amit mindenki azért a saját anyanyelvén szeret csinálni, meg nem csak az anyanyelv, hanem az, hogy az ember a kontextust is érti, tehát, hogy valaki miért szánja el magát, mivel küszködik, mik a nehézségei.
Azt hiszem, hogy legalább egy egész órát tudnék még kérdezni és beszélgetni veled, mert annyi sok érdekes dolgot csinálsz. Sajnos túlléptünk az egy órá bőven. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál, Kinga.
Köszönöm
szépen. Göncz Kinga volt ma a vendégem a Dobszerdában. A műsorban Král Kevin, Túri Lui, Mátyus László, Lőrinc Csaba és Csorba László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt.
Én köszönöm.
Viszonthallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.